Már is folytatjuk a beszélgetést Fodor Andrával, a Projekt Coach Consulting Kft. Alapítójával, egyben ügyvezetőjével, a mikrofonnál Kutasi Judit, és azt gondolom, hogy indítsuk a beszélgetés következő részét, fázisát egy rendhagyó dologgal, hogy te korábban táncoltál, hőlégbalonoztál és lovagoltál is, és ezek szerintem nagyon különböző területek, amiből azt gondolom, hogy nagyon színes életutad van. Melyik mit adott, és miért volt fontos, vagy miért fontos az életedben, akár most is?
Hát mindegyik mást, és mindegyik egy másik életszakaszban jellemezte az életemet. Alapvetően ugye én tinédzser koromban táncoltam, valamikor így a főiskola végén hagytam abba. Nagyon szerettem, és abban is megszállott voltam, hogy mit adott hozzá. Igen, emlékszem, hogy amikor anyukám először elvitt táncolni, az azért volt, mert szilveszterkor meglátta a mozgásomat, és úgy gondolta, hogy ezen így érdemes lenne javítani, és én így kerültem a Latabár Katalinhoz, aki a Latabár Kálmának volt a lánya, és egy fantasztikus, fantasztikus pedagógus volt, de hát a mozgásom az hagyott némi kívánivalót maga után, és hát az első órán hát majdnem, hogy így kinevettek, vagy legalábbis én nagyon úgy éreztem, hogy...
Lehet, hogy ez csak egy belső megélés
Lehet, hogy egy belső megélés volt, de mindegy, szóval én nagyon-nagyon rosszul éreztem magam, viszont már akkor kiütközött az a fajta szívosság, amire, meg makacság, amire mindig jellemző, hogy azt mondtam, hogy én már pedig megmutatom. És addig gyakoroltam, addig táncoltam, amíg egy év múlva már szólót táncoltam, két év múlva átmentem Jeszenszky Endréhez táncolni, aki annak idején a jazz táncnak a legnagyobb és legjobb, legprofibb oktatója volt, és aki szintén úgy kezdte, hogy az első alkalommal majdnem, hogy kifigurázott, kinevetett, majd egy év múlva fölajánlotta, hogy ha akarnék ezzel inkább foglalkozni, akkor ő nagyon szívesen látna a társulatában.
Valamit látott, vagy láttak benned ezek szerint?
Hát az elején plusz. Biztos nem.
De időközben.
De maga a kitartás, tehát én nekem a tánc ez azt adta, hogy a kitartás az megadja azt a fejlődést, tehát a kellő gyakorlás, a kellő alázat, az többet ér, mint maga a tehetség. Tehát a tánc az nekem ezt adta.
Hőlégballon?
A hőlégballon hát az egy véletlen volt, ott belecsöppentünk egy társaságba, ott egy fantasztikus csapat volt, a Cvakunikum Sportegyesületben hőlégballonoztam, és hát nekem a technikai érzékem azért az hagy némi kívánivalót maga után.
Nem, de ugye ez kell?
Hát ehhez azért sok, igen, tehát ehhez kell sok minden, úgyhogy maradtam mancsaft, nem vágytam, nem akartam hőlégballon kapitány lenni, viszont egy nagyon-nagyon jó társaság volt. Nagyon sokat mentünk, versenyeztünk, bulisztunk.
Nekem egy kicsit olyan érzés az a határokat feszegetni, ugyanúgy, mint a búvárkodás, a hőlégballon, tehát egy picit így a szokottból ki.
Igen, abszolút. És ugyan legtöbbször minden verseny repterekről indult, reptereken voltunk, ott plusz ezen kívül még ki tudtunk próbálni minden repülőeszközt. Tehát én mentem helikopterrel, műrepülővel. Besenyei Péterrel repültem egyszer egy kört, ami nekem mai napig egy hatalmas nagy élmény volt. Kipróbáltam minden repülőeszközt, igen, és ez a határok feszegetéséről
Meg valamire rálátás egy másik szemszögből, hogy most így beszélgetünk, még ez jut az eszembe, nem tudom, hogy ez is benne van-e.
Igen, tehát, hogy tényleg máshogy látjuk a világot. De szerintem, hogy nekem inkább jobban az összetartásról, a csapatmunkáról szólt, mert ezt nem lehet egyedül csinálni. Ez tényleg ahhoz, hogy három ember repüljön, 6 embernek, 7 embernek az összehangolt munkájára, de lehet, hogy többnek, 10 embernek az összehangolt munkájára van szükség.
Lovaglás, a harmadik, amiről beszéltünk.
Lovaglás nekem a szabadság. Kimenni terepre, és semmi, tehát üres fejjel, semmi másra nem koncentrálni, csak az állatember közötti együttműködésre, és menni a vakvilágban. Tehát az nekem a vágta
ez a mai
a
napig
terepen.
Tart egyébként?
Sajnos nincs rá időm, tehát a lovaglás is egy, a hőlégballonozás is, a lovaglás is egy nagyon időigényes sport. Ez most már nem fér bele az életembe, de vágyom, tehát nagyon vágyom rá még mindig.
Ugye beszéltünk arról, hogy főkönyvelő voltál, hogy egy banki szektorból indultál, viszont utána váltottál, és egy saját céget alapítottál, és a cégépítésről nekem az jut az eszembe, hogy az olyan, mint a gyereknevelés, és az a jó, hogyha látjuk felnőni, meg működik minden, de hogyha azért egy kicsit a kulisszák mögé pillantuk, azért ez nem mindig olyan egyszerű. Nem tudom, hogy meg lehet-e úszni ezeket a nehézségeket. Te mit gondolsz erről?
Szerintem nem. Az analógia nagyon jó. Én is a második gyerekemként tekintek a cégemre, és igen, a siker talán a cégnél az, amikor elengedhetjük, és nélkülünk is működik, és látjuk, hogy megállja a helyét. Ez hosszú idő, és szerintem pont annyi idő egyébként, bár nyilván cége meg területe válogatja, mint egy gyereket felnevelni. Tehát ezt nem lehet 3 év alatt. Nekem is az a célom, igen, egy olyan céget nevelni, amit én csak így nézhetek hátra dőlve, hogy igen, működik és kiváló
mennyi
emberek.
Mennyi idő kell ehhez szerinted?
Szerintem itt egy gyerek felneveléséhez. Tehát az én cégem 10 éve működik, ebből 5 éve aktívan, tehát hogy 5 éve cégszerűen addig ugye saját magam gyakorlatilag tehát vállalkozóként végeztem a feladatokat, igen. Tehát körülbelül 5 éve kezdtem el ezt felfejleszteni. Én úgy gondolom, hogy most vagyok, hát még a félút előtt, tehát már egy csomó minden működik nélkülem, már kiváló kollégák vannak, akikre becsukott szemmel rá merem bízni a feladatokat, de még nem tud engem teljes mértékben nélkülözni.
Azt szokták mondani, hogy a csapatépítés az egyik neuralgikus pont. Ezzel te is találkoztál?
Abszolút. Nagyon nehéz, és minél kisebb a cég, annál nehezebb megtalálni a megfelelő embert. Tehát még egy nagy vállalatnál van legalább 3 szint, tehát vannak azok, akik csinálják a különböző feladatot, ott van egy középvezetői szint, és van egy felsővezetői szint. Egy kis cégnél ez összemosódik. És ugye lehet választani, vagy én vagyok egyben felsővezető és középvezető, de akkor az azt jelenti, hogy én nekem kell az embereknek a munkáját felügyelni, észben tartani, ez nagyon-nagyon sok időt vesz igénybe, és akkor ez a felső vezetői feladatoktól veszi el az időt, tehát nem marad annyi idő.
Hát az üzletépítés, a stratégiára, az ügyfélkezelésre,
értékesítésre, tehát hogy vagy ezzel foglalkozom, vagy azzal. A másik megoldás, hogy a kollégák veszik át a saját középvezetői és a saját végrehajtói munkájukat is, és ők látják el egy szemében, de ez meg nekik nagyon nehéz, hiszen nekik kell kitalálni, hogy merre mennek, mit csinálnak, és nekik kell ugyanezt végrehajtani is, és itt is az van, hogy általában egy ember, vagy az egyikben jó, vagy a másikban, vagy meg kell érnie, tehát mind a kettőben nagyon nehéz. Tehát nagyon nehéz megtalálni azokat a kollégákat, akik ebben a környezetben jól tudnak működni.
A másik az én meglátásom szerint a csapatépítésen túl a vezetővé válás kérdése. Ez a fajta alakulás, ez a fajta önreflexió, és az a fajta visszajelzés, amit esetleg akár a kollégáktól, a beosztottaktól kap az ember. Tehát, hogy ebből neked hol voltak, akár elakadásaid, akár sikereid, hogy emlékszel vissza erre az elmúlt, akár 10 évre?
Így van, igen. Tú, nagyon-nagyon jó kérdéseket feszegetsz, és nagyon nehéz kérdéseket feszegetsz, tehát valóban ez talán a legnagyobb, legnehezebb része, és a legnagyobb kihívása a vállalkozásépítésnek, a megfelelő embereknek a megtalálása. És a megfelelő az azt jelenti, hogy a vállalkozás számára megfelelő, mert számtalan egyébként kiváló kollégával dolgoztam együtt, akik pont erre nem, tehát hogy itt nem találták meg úgy a helyüket, nem tudták mindazt hozni, amire itt szükség van, és máshol viszont tényleg kiválóan teljesítettek, hogyha megtalálták a saját közegüket. Nem az emberrel van a hiba, inkább csak azt mondom, hanem hogy ezzel
a megfelelő embert a megfelelő
helyre. Uh-huh. Igen, ezzel van a probléma, de hogy ezt nagyon nehéz megtalálni. Tehát ugye olyan kollégák kellenek, akik értik a multivilágot, dolgoztak multiban. Viszont ugye a multiban van mindenre külön ember, nálunk nincs, és tényleg nagyon egyszerű dolgokról beszélünk. Ki jég a villanykörte, ki fogja kicserélni, nincs rá külön ember. Tehát, hogy vagy megoldjuk.
Hát ez a szemléletbeli változtatás kérdése. És egyébként akkor nézzük a te személyes vezetővé válásodnak a történetét. Tehát mondtad, hogy azért te már a banki közegben is irányítottál embereket, de más az, amikor az ember már a saját cégében a saját embereit irányítja. Gondolom, másfajta felelősség, másfajta kihívás, másfajta tudás, csomó minden más is kell ahhoz. Milyen vezetőnek tartod te ma magad, és szerinted milyen vezetőnek tartanak a beosztottaid vagy a kollégáid?
Hát az, hogy milyen vezetőnek tartanak, ezt tőlük kéne megkérdezni. Nem mindig vagyok könnyű, mert maximalista vagyok, és ezt is követelem meg a kollégáimtól. Tehát, ha valakinél azt érzem, hogy ő tényleg a maximális tudását adja, és lelkiismeretes, akkor úgy gondolom, hogy nagyon jó vezető vagyok, és akkor nagyon jól tudunk együtt működni, és mindent meg tudunk beszélni, mindennel lehet hozzám fordulni. Amit viszont nagyon nehezen viselek, hogyha valaki nem feltétlenül végzi teljes erőbedobással a munkáját. És olyankor nagyon sok mindent megpróbálok, de hogyha nem működik, akkor nem ő az emberem.
Tehát, hogy párkapcsolatban a kémia ugyanúgy működnie kell?
Működnie kell, igen, a kémiának, meg az együttműködésnek. Hát ami a nagy probléma, hogy egy ilyen kis cégnél, hogy mindent, amit nem csinálnak meg a kollégák, azt nekem kell megcsinálni. Tehát a munkát el kell végezni, tehát nekem saját jól felfogott érdemkem is, hogy olyan kollégákkal vegyem magam körül, akikkel jól tudok együtt dolgozni, és akikkel félszavakból is megértjük egymást, és harmonikusan és hatékonyan működik az együttműködés.
Na, és vannak ilyen nagy tanulságok akár az elmúlt időszakból is, hogy hogyan lehetek jobb, hogyan lehetek más?
Igen, abszolút. És most már sikerült is, azt hiszem, egy olyan csapatot összeállítanom, ahol most ilyen kollégák vannak körülöttem, és lényegesen egyszerűbb most a dolgom, de hát mire ezt elértük? Én négyszer álltam vissza a startvonalhoz körülbelül, tehát mindig mondják azt, hogy egy vállalkozást tanulni kell.
Ez mit jelent egyébként, hogy visszaállni a startvonalhoz, mert ez alatt sok mindent érthetünk.
Hát igen, azt szokták mondani, hogy egy vállalkozást is tanulni kell, tehát egy sikeres vállalkozó mögött általában van 3 vagy 4 bukott vállalkozás. Na most ezt értem alatta, hogy én is kvázi megbuktam, azért nem buktam meg nagyon, mert azért, hogy ott van mögöttem a pénzügyi tudás, ott van mögöttem a vállalkozás fejlesztési tudás, tehát hogy nem nulláztam le magam, tudtam, mit csinálok, tudtam, hol tartok, tudtam folytatni, és volt tartalékom, és megint föl tudtam építeni, a cégen belül tudtam változtatni, de ez azt jelenti, hogy 4-szer kellett gyakorlatilag teljesen átszervezni, nulláról kezdve gyakorlatilag egyedül fölépíteni azt, hogy működjenek a folyamatok, megtanítani újabb embereket, és fölépíteni azt, ahogy ma dolgozunk.
Hogy állsz a kudarcokhoz, vagy a hibázáshoz? Akár a saját esetedben, tehát nem csak a kollégák szempontjából.
Igen, tehát mindenki hibázik, mindenkinek vannak kudarcai. A saját szemszögömből egyébként azon gondolkoztam, amikor beszélgettünk erről, hogy milyen mik a kudarcok, hogy nem emlékszem olyan dologra, amit én így nagyon kudarcként élnék meg. Pedig ez nem azt jelenti, hogy nem értek kudarcok, hanem minden egyes kudarc esetén, vagy amikor nem sikerül valami úgy, ahogy én szeretném, én ugye analitikus típus vagyok, én szétanalizálom a helyzetet, kicsit szerintem jobban is, mint ahogy kellene, és minden egyes percét megvizsgálom, vagy momentumát megvizsgálom az adott témának, és levonom belőle a tanulságokat, és beteszem 3 kalapba, az egyik az az, amiről nem tehettem, tehát ami így alakult. Szerencsé, tehát hogy ez kivéthetetlen. A következő kalap, amin így változtatnom kell, és fejlesztenem, változtatnom kell, legközelebb nem így fogom csinálni, és a harmadik kalap, amit fejlesztenem kell, tehát amin dolgoznom kell. És ez szerint megyek tovább, és talán ezért van az, hogy nem is tekintem ezeket kudarcoknak, hanem egy olyan szükséges állomásnak, amit, hogyha az ember megfelelően földolgoz, akkor ebből tovább lehet menni, és ez is csak egy lépcsőfok a sikerhez vezető úton.
És ugye arról beszélünk, hogy cégépítés, hogy ebben rengeteg energiát bele kellett és kell rakni, és sokszor kellett újrakezdeni. Mindeközben ugye az embernek van egy magánélete is. Van egy 13 éves lányod, van egy férjed, van egy másik élete az embernek, mert azt mondom, az egyik ilyenkor a munkája. Hogyan tudod ezt a kettőt együtt működtetni? Ebben voltak-e nehézségek? Vagy mi az a hozzáadott érték, az a plusz, amitől a kettő együtt jól tud működni?
Hát igen, azt nem tudom, hogy ez jól tud-e működni. Tehát, hogy
van-e... Mindenkinek nehéz.
Hogy igen, tehát, hogy ezt lehet-e jól csinálni, abban nem vagyok biztos. Lehet törekedni rá. Nagyon nehéz. Az én szerencsém, és ugye nekünk ugye van egy plusz teher ebben, hogy a férjem ugyancsak cégvezető, és egy 2 milliárdos céget irányít, tehát neki sincs kevesebb munkája. És
vagy felelőssége.
Vagy felelőssége, igen. Így van. Tehát, ami nagyon nehéz, hogy ugye... Egy ilyen helyzetben nagyon sokszor van, hogy az egyik fél alárendelődik a másik munkájának. És nálunk ez nem megengedhető, nem tud működni. Viszont nagyon nagy szerencsém is van, és a férjem nélkül én ezt nem tudnám csinálni. Hogyha ő nem lenne olyan, amilyen. Inkább egy svéd családmodellre hasonlítunk olyan szempontból, hogy nálunk feladatmenedzsment van. Tehát mindent meg tudunk csinálni.
Tehát nincsenek női férfi nincsenek. Szerepkörök abban, hogy kimosogat, hogy kirakja be a mosógépbe a ruhát, most mondtam
nincs,
abszolút pontja. Hétköznapi dolgokat, vagy kimegy a gyerekért az iskolába.
Így van. Tehát, hogy nincs ilyen férfi-női szerepkörök, feladatok vannak. Van olyan, amit jobban szeretünk, tehát én például általában az enyém a mosás, meg a teregetés, a férjem szeret porszívózni, meg kertészkedni, tehát nyilván ezeket a preferenciákat figyelembe vesszük, de úgy alapvetően elosztjuk egyelően a feladatokat. Tehát el kell vinni a lányunkat edzésre, vagy versenyre, te élsz rá, én érek rá, meg tudod oldani, nem tárgyalásod van, jó, nekem is, de ha átszervezem, akkor megoldjuk. Megbeszéljük, és csináljuk. És nincs ebből probléma, hogy ma te csinálod a vacsorát, én meg elviszem a kutyát sétáltatni, vagy fordítva. És ez nagyon jól tud működni, de ha ez nem így lenne, akkor valószínűleg nem tudnám azt csinálni, mint amit most csinálok.
Evezzünk még másfajta módon személyes vizekre. Mi az, amit a legjobban szeretsz a munkádban?
Építeni, létrehozni, fejleszteni, meglátni azokat a réseket, amik fejleszthetők is. Ugye ez a saját cégemben is, meg az ügyfeleinknél is. Tehát
ugye nagyon az IT-szektor kisebb-nagyobb cégeiről beszélünk.
Igen, tehát ugye nagyon sokat, mert mi tanácsadás keretében nagyon sokat segítjük az ügyfeleinknél abban, hogy a folyamataik jobban működjenek. Tehát, hogy egy termékfejlesztési folyamatot jól és hatékonyan le tudjanak vezényelni. És ebben meglátni azt, hogy hol vannak azok a részek, amin javítani lehetne, hogy hol lehet a legnagyobb hatást elérni a legkisebb erőbeavatkozással. Szerencsére tér van, mert hogy a cégeknél még mindig nagyon nagy az erőforrás pazarlás, tehát akármilyen meglepő, de pont a folyamat, tehát ezen terület folyamatok átláthatatlansága miatt, a mérések hiánya miatt nagyon nagy a fejlődési lehetőség. Az elmúlt 2 évben, itt mióta a COVID elkezdődött.
Akartam is kérdezni, hogy a ti munkátokat, vagy ezt a szegmenset mennyire befolyásolta? Nyilván az IT-szektorból adódóan bizonyos szempontból kevésbé.
Igen, sőt, egy hatalmas lendületet kapott az IT fejlesztések piaca. Gondoljunk csak arra, hogy hány olyan megoldás született, ami arra irányult, hogy az embereknek ne kelljen bemenni személyesen ügyet intézni. És ezek a fejlesztések, amit cégek esetleg húztak, halasztottak, ezek lendületet kaptak. Hirtelen nagyon nagy lett az érdeklődés ez iránt, a terület iránt. És ugyanez magával hozta azt, hogy tűzoltás volt, tehát le kell szállítani ezt a feladatot, meg kell csinálni, ki kell tenni, és azóta is tűzoltó üzemmódban vannak a cégek. Előbb-utóbb el fog jönni, hogy ez a fejlesztési ütem ez lelassul, és rendrakó üzemmódba kerülnek a cégek, hogy egy picit akkor rendet kell rakniuk a folyamataikban, hogy hogyan tudnák ezt hatékonyabban csinálni. Az elmúlt 2 évben még nem ez volt a fókuszban, de úgy gondolom, hogy a következő évek erről fognak szólni.
Mennyire alakultál, formálódtál te magad a munkád során? Most akkor nézzük már a saját cégépítésétől kezdve, illetve ezt, hogy az IT-szektoron belül ilyen jellegű tanácsadói, tréneri munkát végzel.
Nekem nagyon nagy változás volt, tehát én is úgy álltam neki a vállalkozásnak annak idején, mint mindenki más, hogy volt egy fantasztikus ötletem, nyomokban hasonlított arra, amit ma csinálunk, de igazából teljesen más irányból közelítettem meg. Én úgy gondoltam, hogy erre nagyon nagy szükség van, és elmentem az első találkozomra, előadtam az ötletemet, és ültek velem szemben ketten, és néztek rám, bánták, hogy jó, hát ezzel nem tudnak mit kezdeni. És akkor én nagyon keményen elkezdtem gondolkozni, hogy mi is történt. És rá kellett jönnöm, hogy az, hogy én valamit jó ötletnek gondolok, az nem azt jelenti, hogy erre igény is van. Tehát, hogy sokkal inkább az igény, és hogy mit szeretne a piac, efelől kellene megközelíteni azt, hogy mit is szeretnének, és mit is kellene nekünk szolgáltatni. És akkor én nagyon bevetettem magam, elkezdtem sales tanfolyamra járni, könyveket olvasni, szóval elkezdtem szokás szerint beleásni magam mélyen a szakma mélységeibe, és hát ez rettenetesen megváltoztatott. Tehát hiába dolgoztam én már ezen a területen, hiába nem volt ismeretlen számomra az üzleti gondolkodás. De hogy ezt a gyakorlatban megtapasztalni, ez nagyon-nagyon nehéz. És nagyon, ezt próbálom már átadni a tréningjeinken is, több-kevesebb sikerrel. A felsővezetők értik, hogy miről beszélek, a szakértők nem, hogy nem mindig a legtökéletesebb megoldás az igazi. Tehát, hogy van, amikor fókuszálnunk kell tudni, a legfontosabb problémákat kell megoldani, arra kell fordítanunk az erőforrásainkat, ami a legnagyobb eredményt hozza. Tehát a legkisebb energia befektetéssel a legnagyobb eredményt kell elérni, és hát ennek meg kell jelenni a szoftvertervezésben és a projektmenedzsmentben is, de szakértői gondolkodással ezt hát nagyon tudatosan kell vinni, képviselni.
Ugye azt mondod, hogy sok mindenben beleásod magad szakmailag, nem hangzott el, úgyhogy én most mondom, hogy ugye 6 évig a projektmenedzsment szövetség elnök helyetteseként is tevékenykedtél, és ez is egy nagyon fontos szakmai szempontból egy lépés volt a az életedben, vagy az életutadban, én azt gondolom. Mi van még a vakancs listádon? Azt is mondtad, hogy ugye előbb-utóbb majd szeretnél hátralépni, hogy egy cég nélküled is működjön, de hogy vannak tervek?
Ajaj. Tényleg csak ettől félek, hogy van-e még annyi időm, hogy mindet megvalósítsam. Rengeteg tervem van. Előbb-utóbb szeretném, hogyha ez a cég önálló lenne, önjáró lenne nélkülem is. Mással szeretnék foglalkozni, de ezek majd a nyugdíjas éveim alatt. Én egyes típusú cukorbeteg vagyok, 14 éve, és ebből is nagyon belástam magam, hogy milyen megoldások vannak, milyen étkezés, mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, hogyan lehet gyakorlatilag az egészségesek értékének megfelelő eredményeket produkálni, és hát, hogyha odafigyelek, akkor ezt én tudom is hozni, és valahol én majd nyugdíjas koromban errefelé szeretnék elindulni, hogy ezt segíteni, terjeszteni, segíteni azoknak, akik ebbe a cipőbe kerülnek, hogy hogyan tudják megőrizni az egészségüket, hogyan tudják kiegyensúlyozni az értékeiket, és hogyan tudnak úgy élni, hogy szövődménymentesen évtizedekig
A maximumot tudják kihozni
magukból, igen.
Ez azt gondolom, hogy nagyon fontos, és nagyon örülök is neki, hogy nem csak a szakmáról, hanem egy picit tényleg a személyes célokról is elárultál nekünk egy-két dolgot. Mi az, amit tanácsolsz annak, aki akár most kezd cégépítésbe, hogy csináljon, vagy hogy ne csinálja?
Talán a legfontosabb az az, hogy validáljuk az ötleteinket. Legyünk rugalmasak. Figyeljük a reakciókat, és tudjunk változtatni, ha kell. Tehát a legfontosabb az az ügyféligény. Tehát a legcsodálatosabb ötletünket sem tudjuk eladni, ha arra nincs igény. És hogyha ezt figyeljük, ha rugalmasak vagyunk, ha rá tudunk hangolódni az ügyfélre, akkor sokkal nagyobb eséllyel leszünk sikeresek, mint hogyha makacsul a saját ötletünkben bízunk, vagy saját magunkat akarjuk megmutatni.
Legyen ma ez a végszó. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Fodor Andrea, a Projektcoach Consulting Kft. Alapítója, egyben ügyvezetője volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.